Minden legenda esetében nagy szerepe van a véletlennek, igaz ez a tea felfedezésére is. A szerencsés véletlen Sun Nung kínai császárral esett meg, aki Krisztus előtt 2737-ben rendeletileg tette kötelezővé a víz fogyasztás előtti fölforralását. A hagyomány szerint egyszer a császár éppen vizet forralt egy kiránduláson, amikor a fákról tea levelek hullottak a melegítő edénybe. Az amúgy hobbi tudós császár a főzetet megkóstolta és ízlett neki. Így készült az első adag tea. Azóta eltelt csaknem 5000 év, és mára a tea a világ egyik legnépszerűbb árucikke lett. Suna Noémi Tea, Csészével a világ körül című könyve elkalauzolja az olvasót a világ legismertebb és legkülönlegesebb termőterületeire, bemutatja a termesztés, a feldolgozás folyamatát, a hagyományos teakészítési ceremóniákat, valamint a teakultúra fejlődését, alakulását, és hogy még mi minden mást, arról is beszélünk most a szerzővel.
Én amíg nem kezdtem el ezzel foglalkozni, fogalmam sem volt, hogy mennyire ilyen színes, ízgazdag a tea világa. Azt gondolom, hogy valójában annak van jelentősége, hogy mennyire sok ember munkáján múlik az, amíg elérkezik hozzánk a tea, hogy ez mekkora tudás kell. Ugye hát itt a teások mindig elmondják, hogy fontos a termőterület. De még igazából fontos, nyilván az időjárás, tehát a környezeti viszonyokon túl, az a tea mester munkája, aki ott a tea feldolgozókban kitalálja, hogy valójában milyen legyen ez a tea, hiszen ennek van egy ilyen egészen különleges feldolgozási metodikája, ami egyrészt lehet ortodox, tehát a hagyományos feldolgozás, és ugye nyilván, ahogy elterjedt a tea, próbáltak minél nagyobb volument termelni, és ezért jöttek be a gépesített technológiák, majd ugye a 20. század elején az úgynevezett CTC technológia, amit mi ugye onnan ismerünk nyilván, hogy amiket a filterben találunk, a filtert a sakokban, ez nagyon picire összemorzsolt, szárított tealevél, ez CTC technológiával készül. Na most, aki volt már komolyabb teaházban teázni, ugye pontosan tudja, hogy a tealevél amúgy mekkora, 3-4 centi, nagy, ugye egészében leforrázva, ami egész más élmény, mint amikor isztuk a filterrel áztatott teát, úgyhogy ennek van jelentősége szerintem, hogy ezt ismerjük meg, ugyanúgy, ahogy a jó borokat, a finom kávékat, a jó ételeket, a jó teákat is érdemes megismerni.
Egészen új világ nyílik ki a laikus olvasó számára. Az ember mondjuk ismeri a zöld teát, a fekete teát, talán még a vöröset is, de van fehér és sárga tea is.
Igen, tehát ugye ez fontos, hogy ez nem különböző tea, ez mind egy tea, tehát hogy ugye van a tea cserje, a Camellia sinensis, annak vannak különböző hibridjei, de az, hogy zöld tea, fekete tea, sárga tea, ez a feldolgozástól függ.
A matcha teáról kéne beszélnünk még, mert például az nagyon népszerű, ma sütikbe teszik.
A matcha az egyértelműen ugye japán zöld teából készül. Ugye itt az a különleges, hogy itt viszont porítják, ugye ennek van egy nagyon régi hagyományos feldolgozása, ugye akkor kövekkel törték össze a teát, és hát igen, azért nagyon népszerű, mert hogy egyrészt nagyon egészséges. Eleve a zöld tea nagyon egészséges, ugye pont a feldolgozásának köszönhetően alig kell hozzányúlni, ugye borzasztó sok antioxidáns marad benne, mindenféle jótékony hatása van. És mivel porítva van, ugye nagyon könnyű alapanyagként felhasználni, akár a főzéshez, bármihez. Hozzáteszem, hogy ami igazán izgalmas mondjuk nekem, mint tea szeretőnek, hogy milyen bonyolult tea szertartások kapcsolódnak ugye a matchához, mert azt tudni kell, hogy ugye a klasszikus japán tea szertartások közben természetesen matcha teát készítenek ugye a vendégeknek.
Tudunk-e arról beszélni, hogy milyen a tea fogyasztó ember? Mit képvisel?
Mondhatjuk azt, hogy van a keleti teázás és a nyugati teázás. Ugye a keleti teázásnak az a lényege, most itt elsősorban a kínai teákra gondolok, hogy a teát többször felöntik, tehát hogy gyakorlatilag akár 8-9-szer ugyanazt a teát, ugye a nagy tealeveleket felöntjük, kevés vízzel, és megisztók. Ugye a nyugati teakultúrában ez szemben azt terjedt el, hogy mennyiségre több tealevelet öntenek fel több vízzel, azt ugye nyilván leszűrik, állni hagyják. Tehát a kínai teakultúrában pár másodpercig hagyjuk áztatni a tealeveleket. Ugye a nyugati teakultúrában, amikor ugye a fekete teáról beszélünk, mert ez terjedt el, ott akár 3-4 percig ázik a tea, majd azt szépen megisztuk, ugye elkezdték tejjel ízesíteni, na most ez nincs a keleti kultúrában, kivéve ugye Indiában, illetve hát ugye ez az India, Sri Lanka, ami ugye szintén angol gyarmat volt, ott elterjedt érdekes módon, hogy tejjel iszták a fekete teát, hozzáadva mindenféle fűszereket, ugye ez lett a chai, és mindenki azt mondja, hogy a teázás az fókuszáltabbá tesz, és kinyit, mert hogy jobban figyelsz a másikra, akivel teázol.
Olvasni kis fekete alapon fehér betűkkel érdekességeket, melyek a legdrágább teák, mi iránt van igazán egy kereslet, és hát ugye látni gyönyörű fotókat különböző ültetvényekről, ami szerintem a köztudatban nincs benne, hogy mondjuk egy teacserjéről mit szednek le. Egy kis rügy, egy-két levél, tehát attól igazán értékes.
Pontosan, tehát, hogy eleve ugye beszélünk a kézi szedésről, ami hát gondoljunk bele, hogy milyen munka. És hát valóban, hogy ez nem mindegy, hogy mit szedünk le. Illetve, hogy annyira jó sztorik kerülnek elő, hogy a történelemben milyen befolyással tud lenni. Ez is le van írva a könyvben, hogy ugye a bosztoni tea délutánnak mi volt az előzménye? Az volt az előzménye, hogy ugye folyamatosan drágult a tea, illetve borzasztó nagy adókat vetettek már ki rá, és a bosztoni tea délutánnak lett később ugye az a következménye. Nyilván polgárháború és egyebek után, hogy megszületett az Amerikai Egyesült Államok. Eszméletlen, hogy milyen hatással tud lenni a történelemre az, ugye, amikor egy árucikk elkezd világ szinten is keresett lenni, és mekkora pénzmozgások, és milyen hatalmi játszmák vannak a mögött, hogy egyáltalán mondjuk egy cserje kikerüljön egy adott országból. Hát nyilván ezt a teánál is, akár csak a kávénál, ugye írtam a könyvben, hogy itt annó nem lehetett csak úgy kihozni Kínából te a cserjét. Ez más kérdés, hogy volt, hogy ajándékozták, de olyan nincs, hogy én elhozom, és aztán elkezdem termezgetni, tehát, hogy volt arra példa, hogy el kellett lopni, ki kellett csempészni, kísérletezni kellett, hogy ez hol tud megmaradni.
A hazai te a szakma képviselői vagy arcai, akik megmutatkoznak a könyvedben, azok közül számodra kinek az útja volt a legérdekesebb?
Én 5 szereplőt emeltem ki a te a márka mellett, ami a 6. Ennél jóval több fontos és izgalmas teaszakmabeli van ugye a hazai piacon, akikkel érdemes megismerkedni, és nagyon jó történeteik vannak, de hát ugye kellett itt húzni egy határt, és én pont ezért választottam ezt az 5 embert, mert nagyon-nagyon különböző a történetük, és van benne olyan, aki tényleg fiatal, tehát ez a 30 körüli korosztály, aki a szakmájának, pénzügyi IT vonalon, a kínai nyelvtudásának köszönhetően került ki ösztöndíjjal Kínába, és ott kapta el gyakorlatilag a teázás, és kezdett el kvázi hobbiból felépíteni egy tea brandet a munkája mellett. Szerintem ez is egy nagyon érdekes sztori. Van, ahol egy kínai tulajdonos van a háttérben, és egy élelmiszer mérnök lett egy ilyen óriás tea tudással rendelkező szereplő, és aki viszont nekem a legérdekesebb volt, és nagyon sok segítséget kaptam, aki kint tanult Kínában, és 20-30 éve nyilvánvalóan teázik, viszont amikor megnyitotta a tea házát, akkor ő már borvonalon egy ismert ember volt. Mindenkinek azt mondom, hogy el kell menni te a házba és beszélgetni. Nagyon sokat megtudunk a teákról, sokat megtudunk arról, aki készíti a teát, és egészen másképp tudunk ránézni a teánkra otthon, hogyha tudjuk, ismerjük igazából, hogy mi a története.
Tea csészével a világ körül, Suna Noémi gyönyörű képekkel illusztrált, nagyon izgalmas kötetét a Centrál Könyvek kiadó jelentette meg.